Molnár Anna Olaszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Témánk természetesen Olaszország, ami az elmúlt hétvégi népszavazás után következhet. Ugye arra beszéltünk, ez azt mondta, hogy annak, hogy egy nagy koalíció, vagy egy nemzeti egységkormány, ha úgy tetszik, létrejöjjön, ami ugye esetleg elviheti az államfő Sergio Mattarella elképzelése szerint ugye az országot a 18-as menetrend szerinti választásokig, számos kérdésben meg kellene egyezni. Mik a legfontosabb kérdések, ha most az alkotmánymódosítást és a választási reformot kivesszük, mik a legfontosabb kérdések ma Olaszországban, amiről a kormánynak vagy a pártoknak meg kéne egyezni?
Most a legfontosabb kérdés az nyilvánvalóan az, hogy hogyan lehet kimozdítani Olaszországot abból a stagnálásból, amiben ugye bekerült az utóbbi, hát most már lassan évtizedekben. Kisebb növekedések ugyan voltak 90-es évek óta, de sokszor a stagnálás, lassú növekedés, illetve visszafordulás is, ugye a 2000-es évek, a 2008-as válság az nagyon jelentős mértékben sújtotta Olaszországot is, és azóta is gyakorlatilag a versenyképesség az a probléma, amire legkevésbé tudnak válaszokat adni.
Mi a legfontosabb probléma ezzel kapcsolatban? Tehát mi az, ami miatt Olaszország ebben Olaszország stagnál gyakorlatilag?
Hát az olasz gazdaságra, ami mindig is jellemző volt, az a kis és közepes vállalkozásoknak a nagy aránya. Ezt még a 90-es években mindig példaértékűként emlegettük, hogy gyakorlatilag a gazdasági növekedésnek a mozgató rugói ők voltak, és ez egy alulról induló gazdasági folyamat. De ez napjainkra, ugye a globalizációnak a kiteljesedésével, ez inkább hátránynak számít, és a versenyképességi szempontból Olaszország jelentős mértékben kezd lemaradni a többi versenytárstól, mind Európán belül, mind pedig a világon. Ugye azok a termékek, amikben az olasz gazdaság húzó erejét jelentették, azokban nagyon nagy a verseny, ugye elsősorban a távol-keleti térségből.
Tehát ez elaprózottság, a kicsi egység méret ez, ami a
gazdaság legnagyobb bajom? Hát részben ez is, igen, nyilván, de hát számos reformot kell még végrehajtani. A munkaerőpiacon már volt részleges reform, hogy ugye versenyképesebb legyen ugye a munkaerőpiacuk. Nyilván oktatási reformra is részben még szükség lesz a jövőt illetően. De hát nagyon nehéz kérdés az, hogy igazából jelentős változás mikor indulhat el. Az mondjuk már látszik, hogy körülbelül ebben az évben már közel 1%-os lesz a növekedés, tehát már úgy talán valamilyen pozitív változás az utóbbi időszakban elindult. Valamelyest ugye a munkanélküliség is csökkent, de hát itt még mindig a legnagyobb problémát a fiatalok munkanélküliség iránya, a magas munkanélküliség jelenti. Ebből következően nagy az elvándorlás is Olaszországban, főleg a fiatalok részéről, illetve hát ugye ami még egy jelentős kérdés, az mondjuk például a migráció kérdése, ami nyilván egy európai szintű probléma is, vagy megoldásokat igényel.
Mennyire gondolkodnak azonosan, vagy legalábbis közel azonosan az olaszországi meghatározó pártok ezekről a kérdésekről? Tehát például munkahelyteremtés, fiatalok munkanélkülisége, gazdasági növekedés. Vannak-e azonosságok?
Hát nem, nyilván ezekben azért jelentős különbségek is vannak a pártok között. Alapvetően ugye itt jobb és baloldal meghatározó politikusai is nyilván a saját politikai pártjaiknak a megközelítéséből kiindulva is másképpen látják a jövőt. De azért már ugye a jelenlegi kormányban is középjobb és középbal pártok is jelen vannak, még akkor is, hogyha a legnagyobb politikai erő az a demokrata párt. Ugye Alfánónak a jobb középpártja is például jelen van, tehát ilyen szempontból ez már most is erősen középirányba húzó törekvéseket jelent.
Mennyire téma vagy mennyire fontos politikai kérdés az Európai Unióhoz való viszony? Ezt azért kérdezem, mert ugye, hogyha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, akkor Olaszország nyilván előrébb egyet, hiszen egy meghatározó gazdasági erő lesz.
Hát igen, az Európa, Euróvezeten belül gyakorlatilag a harmadik legnagyobb gazdaságot jelenti Olaszország. Az már látszott a Brexitről való népszavazást követő időszakban, hogy Olaszország megpróbálja átvenni a szerepét, több-kevesebb sikerrel. Tehát egy ilyen a francia-német tandem mellett egy harmadikként is, harmadik erőként is megjelenni. Hát ehhez lett volna szükség az alkotmánymódosításra. Tehát akkor stabilabb kormányok lehetnének az ország élén, de hát ez a hajó most már elment, tehát innentől kezdve nyilvánvalóan a jelenlegi struktúrával kell együtt élve az olasz érdekeket képviselni az adott kormánynak. Az látszik, hogy maguk az olasz kormányok azért alapvetően tehát az integráció mélyítését képviselik számos területen. Legyen ez az euróval kapcsolatos kérdések, vagy legyen ez akár a bevándorlással kapcsolatos területeken, vagy akár a védelmi kérdésekben, mindegyikben alapvetően mélyítéssel kapcsolatos álláspontot képvisel a kormány.
Ha abból indulunk ki, hogy Angela Merkel szinte az első percben azonnal sajnálatát fejezte ki, hogy Matteo Renzi lemondott, akkor azt lehet mondani, hogy ez a tengez létezik? Tehát egyébként Matteo Renzinek viszonylag egyszerű dolga lenne becsatlakozni mondjuk a német-francia tengelybe harmadik fontos szereplőként?
Hát valamennyire biztos, hogy létezik, de azért én azt mondom, hogy továbbra is a német-francia tandem a meghatározó Európa szempontjából. A britek még nem léptek ki az EU-ból. Ez is azért számos kérdést még nyitva hagy. Olaszország szeretne belépni, de hát hogy ez mennyire fog sikerülni neki, azért ebből a szempontból vannak kétségek. És itt főleg ugye attól függ, hogy mennyire sikerül stabilizálni a növekedését. Gazdasági szempontból ugye elinduljanak azok a folyamatok, amelyek megerősíthetik az országot.
Egyébként visszatérve még egy picit a népszavazás, hogy azt mondta, hogy az egy fontos stabilitási tényező lett volna az alkotmánymódosítás, hogy ez hozhatott volna stabilitást. Akkor tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy az, hogy ez a 60%-os elutasítottság azoknak a kudarca, azoknak a politikusoknak, akiknek el kellett volna ezt magyarázni, hogy itt most gyakorlatilag a stabilitásot ért, és ha ezt elutasítják, akkor az instabilitásra szavaznak a választók?
Igen, de ezt nagyon sokat hangsúlyozták is.
Akkor tehát
hát pontosan ez, hogy gyakorlatilag attól tartottak az olaszok, hogy túlzott. Tehát, hogy egy központ, tehát egy politikai csoportosulás túlzottan megerősülhet.
Tehát értik, de nem szeretnék?
Igen.
Van alternatív megoldás? Például Renzinek van B-terve? Hogyan lesz stabil a kormány, hogyha ezt a módszert elutasítják a választók?
Hát erre most szerintem konkrét B-terv az nagyon nehéz kitalálni. Ugye ez az egész folyamat, gyakorlatilag szoktuk azt mondani, hogy volt egy első köztársaság, ami a második világháború után jött létre. Volt egy második köztársaság, ami a 90-es évek nagy politikai földindulásaival jött létre, nem alkotmánymódosítás következtében, hanem a pártrendszer átrendeződésével. Ugye akkor jelennek meg az Északi Liga, akkor jelenik meg a Forza Italia, vagy a Nemzeti Szövetség. Tehát létrejön egy új struktúra, amiben egy ideig úgy tűnt, hogy két politikai erő, tehát hogy egy ilyen kétpárti struktúra tud kialakulni, ez aztán megint felbomlik, 2008-as válság után 9-10-11 folyamatosan átalakul az egész struktúra. Ugye elindul egy folyamat az alkotmányozás, alkotmánymódosítás irányába, ami kormány sokan arról beszéltek, hogy egy harmadik köztársaság jöhet létre, és most azt látjuk, hogy ez nem jön létre, tehát most megint gyakorlatilag az egész folyamat hát részben előről kell, hogy kezdődjön.
Ez mennyire, ez amit elmondta ez a folyamat, ez mennyire illik bele abban, amit mondjuk látunk Ausztriában, látunk Németországban, az Európai Unió alapkérdései, menekültügy, gazdasági növekedés, munkanélküliség, vagy amit látunk mondjuk a Brexit ügyében, az Egyesült Királyságban, mennyire ugyanaz a politikai folyamat, és mennyire mondjuk az olasz belpolitikának a sajátja?
Hát Olaszországról azért azt kell tudni, hogy ez volt az az ország, ahol mind a társadalom, mind a politika talán leginkább támogatta az integráció mélyítését. Tehát egy nagyon erős föderalista törekvéseket képviseltek azok a kormányzó pártok, amik amik korábban is voltak, vagy hogy ha már meg is jelent az euroszkepticizmusnak valamilyen formája, azért konkrét esetekben mindig kiálltak az integráció mélyítése mellett. A társadalom is nagyon magas arányban támogatta azt, viszont az utóbbi időszakban azért látszik az átalakulás, és csökkent az EU-ba betett bizalom, mert azért azt hozzátenném, hogy a saját parlamentbe vagy kormányba vetett bizalom is nagyon alacsony Olaszországban, tehát ilyen szempontból, hogyha összehasonlítjuk, akkor nincs nagy különbség. Viszont ami az olaszokat nehezebben érinti, az maga az euró. Tehát úgy érzik, hogy az euró bevezetésével ők sokkal többet veszítettek, mint nyertek.
Miközben közgazdászok szerint valószínűleg ez nem így van.
Hát valószínűleg nem így van, de azért azt is látni kell, hogy az olasz monetáris politika, ami korábban pont ugye az adósság kezelésben nagyon fontos szerepet játszott, az ugye most már nem létezik az euróvezeten belül, és az olaszok sokszor úgy szokták érezni, hogy maga az euró a számukra túl drága. És ez is ugye nehezíti az, hogy elinduljon a növekedés. Tehát nincs infláció, nem véletlen különben, hogy mostanában már az EKB vezetője, aki amúgy olasz, Mária Draghi, is ugye az infláció beindításával kapcsolatban, vagy ezzel kapcsolatban tett bejelentéseket, hogy fontos lenne ebbe az irányba is lépéseket tenni, mert az olasz gazdaság szempontjából ez előnyösebb lenne. Ugye azt is látni kell, hogy az euró, tehát a lira és euró átváltása úgy történt meg, ahogyan eredetileg azt tervezték volna, tehát egy általában tehát az átlag ember ezzel nem igazán járt jól, és ezt ők így is érzik, és ezért nem is annyira az EU-ba vetett bizalom, bár nyilván részben az is, de magában az euróba vetett bizalom az, ami csökken.
Ebből látszik olyan politikai, hogy például az öcsillagmozgalom próbál nagyon ebből politikai tőkét kovácsolni. Ez nyilván azért kérdés, mert ugye most mégiscsak az európai, vagy az euróvezet harmadik legfontosabb gazdaságáról beszélünk. Tehát nem egy elhanyagolható méretű országról és gazdaságról. Tehát, hogy mivel kell számolni? Ön szerint ez erősödhet, ez az euroszkepticizmus?
Hát ez már egy ideje meglévő jelenség. Tehát ott van az Északi Liga, ami kifejezetten euroszkeptikus, és mondtam, hogy ez 13-14%, 12%, ez változó, hogy éppen mennyi a támogatottsága. Ugye ott van kisebb párt, Fratelli d'Italia, ami ugyancsak kifejezetten EU ellenes retorikát szokott folytatni, vagy éppen maga az öcsillag mozgalom, ami korábban ugye azt is felvetette, hogy az euróövezetből való kilépésről népszavazást tartsanak. Mostában különben békülékenyebb ezzel kapcsolatban, tehát már ezt annyira nem szokták hangsúlyozni, meg hát ez is, tehát nem lenne alkotmányos, tehát egy gyakorlatilag nemzetközi szerződésről Olaszországban nem lehet népszavazást kiírni.
De ez téma Olaszországban, hogy esetleg kilépjünk az eurozónából?
Volt, igen, erről volt ez téma korábban. Az olaszok, általában az olasz ember úgy érzi, hogy ezzel veszítettek ők.
Ha most a többi, nem csak euróvezeti tagország szempontjából nézzük, hanem általában az uniós országok szempontjából, akkor nyilván mindenkinek érdeke lenne az, hogy Olaszországban stabilitás legyen, például ebből a szempontból is, tehát hogy higgyenek legalább az euróvezetben, ha egyszer benne vannak. Mire kell felkészülnünk, hogy folyamatos lesz, mondjuk 2018-ig ezt fogjuk látni, tehát ezt a bizonytalanságot, vagy akár utána is, vagy hogy valahogy elindul valami megoldás felé a helyzet?
Hát szerintem azért részben a bizonytalanság az ideig még maradni fog. Tehát addig biztos, amíg nem lesz új választási törvény, és ugye utána, hogyha lesznek választások, akkor majd meglátjuk, hogy mi fog történni, de azért ilyen messzire még nem érdemes elszaladni, mert egyelőre az a kérdés, hogy ki fog kormányt alakítani mondjuk a jövő héten, amikor már Európai Tanácsülés is lesz, ha jól emlékszem, december 15-én. Tehát ilyen szempontból most ugye alapvetően a konzultáció a legfontosabb, és hát utána pedig majd még a jövő az eléggé képlékenynek látszik.
Ön szerint min fog az eldülni, vagy ki mi alapján fogja eldönteni, hogy vállalja a megbízást, mármint a kormányalakítási megbízást, vagy pedig nem? Tehát, hogy hogyan fog ez kiválasztódni, hogy ki lesz a következő, vagy a régi új miniszterelnök marad-e?
Itt az a kérdés, hogy sikerül egy szélesebbet, és akkor Renzi valószínűleg marad. ha nem sikerül nagyon széleset, hanem nagyjából a mostani felállás, akkor most valószínűleg tűnik, hogy Padoan vagy pedig Gentiloni. Azért ők az európai politikusok szempontjából nagyon elfogadott politikusnak mindenféle szempontból, ugye az egyik a pénzügyminiszter, a másik pedig a külügyminiszter. Tehát ilyen szempontból ez tulajdonképpen valószínűleg megnyugtató lenne kifelé. Hogy utána mi fog történni, az már megint az olasz belpolitika sajátossága, hát el fog indulni az a folyamat, amivel új választási törvényt fognak alkotni, hogy ezt mennyi idő alatt, ezt lehetne gyorsabban is végrehajtani, hogyha egyetértés van a pártok között. Ha nem lesz egyetértés, akkor nyilván egy elhúzódóbb folyamatra kell felkészülni.
Nyilván mi itt Magyarországon nyilván csak a nagyon fontos politikai tényezőket látjuk. Általában abban egyetértenek az olasz politikai pártok, hogy ezt viszonylag gyorsan le kellene játszani ezt a mérkőzést. Tehát a választási rendszernek a reformját azt viszonylag záros határidőn belül meg kellene oldani?
Hát ezzel általában azért egyetértenek. Ugye Materazzi pont azért szeretne előrehozott választásokat, vagy korábbiakat, mert úgy látja most, hogy azért az ő pozíciója az nem gyengült, sőt, talán még furcsa módon egy picit talán erősödött is. Hát ezért minden, az olasz politika tele van ellentmondásokkal, és ugye ebből is pont az következik, hogy a helyzet az továbbra is képlékeny marad majd.
Ugye olasz politikáról beszélünk, és az olasz választókról beszélünk, de beszéltünk általánosan róluk? Hányféle megközelítés, nyilván hány választó, annyiféle megközelítés lehet, persze lehet ezt mondani, de hányféle regionális megközelítés leszik? Hány színű az olasz belpolitikai erőtér?
Hát az olasz belpolitikai erőtér az nagyon sok színű, ugye maga Olaszország is nagyon sok színű számos szempontból. Eleve és szoktunk beszélni az észak-dél különbségről, tehát Észak-Itália az teljesen más, mint Dél-Itália, mint történelmi, mint kulturális, mint gazdasági, társadalmi jellegét tekintve. Ugye nyelvi szempontból is nagyon sok dialektus létezik Olaszországon belül. Tehát ebből is az következik, hogy nyilván nagyon sokféle válaszokat adnának a felmerülő kérdésekben, a problémákra. Tehát egy milánói az nem ugyanazt a választ fogja adni, mondjuk egy nápolyi, egy dél-olasz választó ebből a szempontból. Ugye magára az EU-val kapcsolatban is nyilván az, hogy azt már elmondhatjuk, hogy kialakult egy európai politikai tér az utóbbi időszakban. Talán ezért is lett maga Olaszország is ennyire érdekes számunkra az utóbbi időszakban.
A menekült kérdés, ami nyilván mondjuk a déli ország részt egészen másként érinti, mint mondjuk az észak-olaszokat, de a menekült kérdés az mennyire fontos kérdés a választók számára, és mennyire kezelik, vagy mennyire viszonylag hozzá viszonylag egységesen? Van-e valamilyen közös álláspont, mondjuk, ha lehet ilyet mondani?
Hát gyakorlatilag azért Olaszországról azt kell tudni, hogy körülbelül 8%-a a bevándorlók aránya leve is. Ugye ez a legális bevándorlókat jelenti, tehát körülbelül több mint 5 millióan vannak az országban. Ők részben az EU-n belüli, illetve az azon kívüliek. És ugye másik kérdés az maga a menekült kérdés és az illegális migráció kérdése, ami most alapvetően délről, tehát elsősorban Líbia, de más országok felül is érkezik Olaszországba. Ebből a szempontból, hát az olaszok ebben egy kicsit kezdenek most már belefáradni, az azért látszik, hát ebben az évben körülbelül egy olyan 170 ezeren érkeztek eddig, ugye ezeken a lélekvesztőkön keresztül az olasz partokra. Ők azt látják, hogy vagy születik erre valamiféle európai megoldás, de önmagukban azért a libiai helyzetet biztos, hogy nem fogják tudni megoldani.
De ez ügyben van valamilyen különleges, tehát van Olaszországnak erre vonatkozóan javaslata? Tehát Olaszország meg tudja mondani, hogy mit szeretne? Tehát például mit kér a közösségtől?
Hát nagyon határozottan megmondták, ugye az egyik általában európai megoldásokat javasolnak, tehát olyan értelme, tehát európai szintű megoldásokat javasolnak, ami az ő szempontjukból fontos az, hogy például a menekültek, akiket ugye nekik regisztrálni a Dublin rendszeren belül kötelességük, utána eloszlásra kerüljenek a többi országban. Ugye a menekült jognak a jobban, tehát hogy az EU tagállamain belül ugye a menekült jogi rendszerek azok jobban, még jobban hasonlítsanak egymásra, és ezek is egységesebbek legyenek, ugye ez is egy másik céljuk ezzel kapcsolatban. Általában, ugye részben Líbiával kapcsolatban szoktak megfogalmazni javaslatokat, tehát ott valamiféle beavatkozást sürgettek már korábban is, és egységes Líbiának a létrehozása irányába, amire mostanában nagyon kevés esély van.
Mekkora terhet jelentezik, mint ez Olaszországnak? Hogyha én jól tudom, akkor jóval a mostani menekült hullám előtt már élénk vita volt arról, hogy az Európai Unió mekkora összegekkel járul hozzá, az például az olasz parti őrségnek a költségvetésén, hiszen Olaszországot nem most ebben a hullámban érte el a menekült hullám igazából, ugye ez egy jó hosszú ideje tart már. Mekkora teher ez? Ez téma egyébként? Hát önmagában akár csak ez az anyagi teher is?
Részben persze, természetesen, hogyha csak belegondolunk abban, hogy 2013-ban, amikor ugye létrehozták a Barentsnostrum nevezetű műveletet, ugye ez volt az első művelet, amelyik arra szolgált, hogy akik tehát a tengerre részben ellenőrizzék, és részben pedig, hogyha valaki bajba sodródik, akkor ugye az életmentés volt a fő feladata. Ez a művelet abban az időszakban havonta 9 millió euróba került Olaszországnak. Tehát azért ezek jelentős számok. Utána ugye ezt a műveletet átvette a Frontex. Ez is egy olasz érdek volt, hogy valamilyen módon európai megoldást találjon arra a kérdésre, hogy ugye ezt a fajta illegális migrációt a tengeren keresztül hogyan kezeljék. Ugye erre jött létre a Frontex, majd létrejön egy másik művelet is, ez pedig az EUNAVFOR MED, ami viszont kifejezetten az emberkereskedelem, az embercsempészetnek a megakadályozásra jön létre. De hát azt látjuk, hogy azért ezek még mindig kevesek ahhoz, hogy egyáltalán Líbiában való problémát megoldják.
Térjünk vissza a belpolitikához, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az elmúlt hétvégi népszavazás teremtett egyfajta bizonytalanságot. Ha most a gyakorlatias menetrendet nézzük, nem a tartalmi politikai menetrendet, akkor mi következik most, milyen határidők vannak, amelyek már látszanak? Tehát ki kivel, mikor ül asztalhoz, mikor fogunk valami újat megtudni arról, hogy lesz-e új kormánya, és ha igen, akkor mikor Olaszországnak?
Hát a nagyon valószínű az, hogy folyamatosan zajlanak a konzultációk az egyes pártokkal ugye most már, és ezek valószínűleg talán szombaton fognak lezárulni. És hogyha minden jól megy, akkor utána már kiderülhet, hogy ki lesz az új kormányfő, akit ugye az államfő meg fog bízni azzal, hogy kormányt alakítson.
Molnár Anna, Olaszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.